Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, és köszöntöm Téglás Pétert itt a stúdióban, könyv- és filmajánló rovatunk állandó segítőjét. Szervusz Péter!
Szervusz, jó napot kívánok!
Kedves Péter, nagyon-nagyon kíváncsian várjuk, hogy mit hoztál nekünk ma.
Én úgy gondolom, hogy egy közérdeklődésre számot tartó témáról írt könyvet szeretnék az olvasóknak, illetőleg a hallgatóknak ajánlani. Nyári Krisztiánnak az általad nyert szép hazát című könyve, amelynek az alcíme A himnusz és a himnuszok kalandos élete, 2020-ban a Corvina kiadó gondozásában jelent meg, és hát nagy visszhangot váltott ki, úgy veszem észre, hogy komoly érdeklődés van iránta. Én a könyvet elolvastam, nekem nagyon-nagyon tetszett, egy végtelenül fölkészült ember benyomását kelti az író, aki hát egyébként is irodalomkritikus, és valóban oly módon foglalja össze, elsősorban is és mindenek előtt a magyar himnusznak a történetét, de ennek kapcsán a világ szinte összes himnuszát így vagy úgy érinti.
Nyári Krisztiánról ugye azt tudhatjuk, hogy kortárs költő, kritikus, íróról van szó, őt sokan ismerik, tehát egy viszonylag közkedvelt, közismert személyiség.
Valóban így van, tehát számos publicisztikáját lehet olvasni. Én egyébként könyv alakban munkái közül ezt az egy könyvet ismerem. Természetesen ezek után számomra annyira megnyerő és annyira részletgazdag, hogy keresni fogom a további műveket, és adott esetben mondjuk természetesen a Halas Rádió hallgatóinak a figyelmébe ajánlom. Na most ugye az általad nyert Szép hazát című könyv éppen a szerzővel folytatott beszélgetést néztem meg, a YouTube-ra föl van rakva, nem sokkal a könyv megjelenése után, egyfajta könyvbemutatóként, és nekem ezzel kapcsolatban az az észrevételem, és abba a hibába nem szeretnék belesni, amiben szerintem ott belestek, hogy túlságosan belementek a részletekbe. Tehát tulajdonképpen a teljességre törekvés egy könyvbemutatónál eredményezheti azt, hogy hát akkor kollektíva olvassuk föl a könyvet. Tehát most én mondom, ezt a hibát szeretném elkerülni, és a mai beszélgetésben én kiragadnám azokat az epizódokat, amelyek alapvetően a magyar himnusz történetével kapcsolatosak, azzal a történettel, amely egyébként mind a mai napig nem zárult le, mind a mai napig a magyar himnusszal kapcsolatban vannak viták, és ezek a viták föltehetően egy hamar nem fognak lezárulni. Kölcsei Ferenc írta meg a himnusz című költeményt, tehát ugye itt alapvetően két műről van szó, a költeményről, illetőleg annak a megzenésítéséről. A műfaját illetően, ugye ez a 19. század kezdetén, 1823-ban, műfaját illetően nem igazán himnusznak készült. Ez az az időszak, amikor ugye ébredezik a nemzeti öntudat, nem csak Magyarországon, hanem szerte Európában, és ennek a féle nemzeti esedésnek az egyik föltétlen megnyilvánulása az, hogy legyen egy olyan dal, amely az azonos nemzethez tartozó, azonos nyelvet vagy kultúrát beszélő emberek egyformán énekelnek, és hát ugye érzelmileg is összetartja azt a féle közösséget. Na most a Kölcsei féle vers, amely aztán később majd 1844-ben megzenésítésre kerül, a Kölcsei féle vers az nem igazán himnusz a műfaját illetően. Kölcsei Szatmárcsekén élt, egy nagyon különleges ember volt, aki a korabeli társadalomtól mind szokásait, mind pedig fölkészültségét illetően nagyon elütött. Éppen ezért meglehetősen társtalan volt. Miben különbözött a társaitól? Abban különbözött a korabeli nemességtől, minden tekintetben műveltebb volt, számos nyelvet beszélt, az antikvitásnak nagy ismerője volt, és ismerte a magyar költőknek a műveit is, és egy alkalommal a kezébe került Balassi Bálintnak egy gyűjteményes kötete, amely megihlette ezt a féle himnuszt, amelynek az alcíme az előbb mondottakon a magyar nép zivataros századaiból. Na most a nagy érdekessége ennek a dolognak az, hogy Balassi ihlette meg ezt a költeményt, és aztán később kiderült, hogy ezt a költeményt mégse Balassi írta, viszont abban a kötetben volt, amelynek zömét Balassi költeményei tették ki, de hát mondjuk a lényeg szempontjából ennek nincs jelentősége. Annak viszont nagy jelentősége van, vagy érdekessége van, inkább így fogalmaznék, érdekessége van, hogy maga Kölcsey nem tartotta a fő művei között számon ezt a féle himnuszt. Ő ezt a himnuszt 1823. januárjában szépen letisztázta, ledátumozta, ami egyébként azóta, hadd említsem meg, nem azóta, 1989-től, bocsánat, hogy egész pontos legyek, a Magyar Kultúra Napját is jelenti.
Milyen érdekes, hogy ő ezt gyakorlatilag nem avval a céllal írta, hogy akkor ez lesz a magyar nép himnusza?
Ez föl sem merült. Valóban egyfajta merengés. Na most tudni kell róla, hogy ebben az időszakban, ebben az 1822-23-as időszakban nagyon súlyos depresszióval küzdött. Több évig nem is lépett ki a házából, és nagyon borús hangulatban volt.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, hiszen a Magyar Kultúra Napja közelében járunk. Mi lehetne méltóbb téma, mint Nyári Krisztián könyve, amely erről szól. Folytatjuk hamarosan beszélgetésünket dr. Téglás Péterrel, maradjanak velünk.
Vedd és olvasd, és olvasd. Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk a könyvajánlót dr. Téglás Péterrel, Nyári Krisztián könyvéről beszélgetünk, ezt a könyvet ajánlja nekünk, amelynek címe az általad nyert szép hazát, nyilván a magyar himnuszról beszélgetünk. Na most itt említetted, hogy Kölcsey Ferenc ugye 1823. január 22-én, ugye azóta kultúra napjaként örvendjük ezt a napot, tisztázta le ezt a művét, és hogy éppen ebben az időszakban nagyon depresszív állapotban volt, amúgy is egy picit különc volt a kortársaihoz képest. Hát nem véletlen érzem én azt, hogy ez egy depresszív mű. Én megmondom őszintén, és nagyon elnézést kérek mindenkitől, azt szeretem, hogy együtt énekeljük, de magát a himnuszt, szövegét én nem szeretem. Nekem depresszív, én minden izemmel, véremmel küzdök azért, hogy ez a mi magyar népünk egy kicsit örömtelibb legyen, és ez tényleg olyan vérzivataros. Sokan vannak ebben így.
Sokan vannak így, nagyon érdekes ez az érvelés egyébként, mert amiket kritikákat és ismertetőket ezzel kapcsolatban meghallgattam, azok majdnem szó szerint ezekkel a szavakkal fogalmazódnak meg. Na most némileg előreugorva hadd mondjam el, hogy azért igyekeznek ezen változtatni olyan tekintetben, mert hát azért mégiscsak két dologról beszélünk. Tehát önmagában a költemény megszületése után 1829-ben jelent meg először egy gyűjteményes kötetben. Maga a költemény nem váltott ki eleinte különösebb érdeklődést, ami teljesen jogosan bírálsz, hogy van benne egyfajta depresszió, egyfajta melankólia. Inkább a zene okozza. Tehát a zene követi ezt a féle melankolikus hangulatot. Én azért némileg másként gondolkodom róla, mert ugye 1844-ben Erkel Ferenc zenésítette meg egy pályázatot követően, de ezt megelőzően Vörösmarty Mihály megírta a szózatot. Ezt megelőzően Egressy Béni megzenésítette a szózatot, hadd tegyem hozzá, hogy inkább Erkel Ferenc zenésítette meg, Egressy Béninek nem voltak olyan kiterjedt zenekari ismeretei, és a himnuszpótlékként vagy nemzeti dalként ismert különböző dalok közül sokkal népszerűbb volt a Rákóczi nóta, és a különböző népies hangzású egyéb dalok, egyebek mellett a szózat, ugye megzenésítése után minden tekintetben ismertebb és népszerűbb volt, mint az 1944-ben megzenésített himnusz.
Akkor hogy?
Na most ugye az érdekessége az, hogy bizonyos kérdésekre nincsen racionális magyarázat. Tehát ugye mi, aki a történelmünk valóban egy nagyon depresszív történelem, tehát ami én úgy gondolom, hogy napjainkig ható nagyon komoly károkat okoz, az pedig az, hogy túlságosan sok az éles váltás a magyar történelemben, a diszkontinuitás, amikor nem vállal folyamatosságot az elődökkel. A himnusz viszont minden ilyen gyökeres és alapvető változást túlélt. Túlélte az 1848-49-es szabadságharc utáni önkényuralmat, a himnusz segítette a kiegyezés előtt a nemzetet abban, hogy egyre határozottabban fejezze ki ellenérzéseit a Habsburg uralommal kapcsolatban. Nagy érdekessége egyébként, hogy Ferenc József magyarországi látogatása kapcsán éppen az ő tiszteletére eljátszották a magyar himnuszt, akinek volt annyi politikai érzéke és pszichológiai érzéke, hogy jó képet vágott hozzá. Hát ugye tudjuk, hogy ebben az időszakban a Gotterhalte volt a Habsburg birodalomnak a himnusza, a Gotterhalte, amelynek egyébként nagyon röviden szeretném bejátszani csak néhány taktusát, hogy tudjuk, hogy miről van szó. Tehát ez a néhány taktus is bizonyára elegendő ahhoz, hogy a hallgatók tudják, hogy miről van szó. Tehát ez volt lényegében a hivatalosan elismert himnusza ugye a Habsburg birodalomnak. A magyarok azonban abban teljesen egységesek voltak pártállástól függetlenül, hogy használom ezt a kifejezést, utálták ezt a dalt. Nem tett jót a Gotterhaltének az sem, hogy egyébként Haydn szerezte a zenéjét, és aztán később ugye az egységes Németországnak is a himnusza lett. Nem tett jót neki, hogy elterjedt, hogy 1849. október 6-án az aradi vértanú kivégzésekor a Gotterhaltét játszották, ami egyébként nem igaz. De hát ez elterjedt is, ugye hát ez ellen aztán már senki nem tudott tenni semmit, úgyhogy egész egyszerűen hóhér himnusznak hívták, és komoly konfliktusok keletkeztek abból, hogy állami ünnepeken a magyarok pisszegéssel és egyéb tiszteletlen hangok kiadásával próbálták megzavarni ennek a dallamnak a zavartalan lejátszását.
Innen fogjuk folytatni, maradjanak velünk, a himnusz rendkívül kalandos és izgalmas történetéről mesél nekünk dr. Téglás Péter könyv ajánlójának témája, Nyári Krisztián legfrissebb könyve, amely a magyar himnuszról szól, Általad nyert szép hazát címmel. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
Vendés olvasd és olvasd. Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk a mai könyvajánlót dr. Téglás Péterrel. A mai ajánló témája Nyári Krisztián Általad nyert szép hazát című friss könyve, melye többek között elsődlegesen a magyar himnusz kalandos történetéről és ennek kapcsán egyéb más himnuszok történetéről mesél. Hogy folytatódott a története a himnuszunknak?
Na most tulajdonképpen a gondolatmenetem az volt, és némileg szerettem volna választ adni a himnusszal kapcsolatos kételyekre, hogy ezekben a zivataros magyar évszázadokban, ahol hát nagyon sokszor nem vállaltunk folytonosságot a történelmi múltunkkal, kevés olyan dolog van, amely eredeti formájában tulajdonképpen mind a mai napig fönnmarad, és e tekintetben mutatkozik egy nemzeti egység, hogy a himnuszt azt egy nemzeti imaként elfogadjuk. Ilyen a himnusz, valóban ilyen a himnusz. Na most, hogy a himnusznak bizonyos hangszereléseivel kapcsolatban vannak kételyek, és túlságosan komor, és keresik a megoldást e tekintetben, az teljesen érthető. Na most egy nagyon komoly érdekesség a könyvben, ugye fölemlegeti Somogyvári Ákos karnagynak a tevékenységét, Somogyvári Ákos, aki a himnusszal kapcsolatos kutatásokat és egyéb ide tartozó tevékenységet végez, tudni kell róla, hogy ő Erkel Ferencnek a szép unokája. Megpróbálta a magyar himnuszt helyreállítani, tehát abban a formájában helyreállítani, ahogy azt annak idején Erkel Ferenc megkomponálta. Maga Erkel Ferenc is többször áthangszerelte egyébként a himnuszt, tehát éppen ezért nagyon-nagyon nehéz megtalálni, hogy mi is igazából az eredeti himnusz. Talán, ha mégis nagyon kell keresni egyfajta különbséget, akkor két különbséget tudnék megjelölni. Az Erkel Ferenc által komponált himnuszban van egy csodálatos harangjáték. Azzal kezdődik a himnusz. A másik pedig pergőbritmusú, hajlítások a verbunkosra emlékeztető énekbetétek, hangbetétek vannak benne, amelyek az idő során kikoptak belőle. És hogy miként kopott ki, ez is egy roppant érdekes dolog. Tudnilik, ugye nyilván a Habsburg ellenességnek volt egyfajta emblematikus és lelkileg föltöltő hatása a himnusznak. Aztán eljött ugye az első világháború, jött a tanácsköztársaság, amikor egyszerűen leváltották a himnuszt, és az internacionálát tették a helyébe. A Horthy rendszerben kapta meg aztán a mi himnuszunk azt a rangot, amelyet mind a mai napig élvez. Érdekes volna, hogy a himnusz mellett milyen szerepet játszottak más nemzeti imádságok, a Hiszek egy Istenben című, igen. Vagy pedig Szép vagy gyönyörű, vagy Magyarország, és ezek időközben azzal együtt, hogy persze teljesen nem merültek feledésbe, a himnusszal nem tudták fölvenni a versenyt, és nyilván nem tudták volna betölteni azt az űrt, amit mondjuk a himnusz megszüntetése esetén keletkezett volna. Na most jön egy nagyon nagy változás a himnusz életében 1938-ban, föltehetően egyébként összefüggésben a Trianonnal, a Trianonnak ilyen későbbi hatásával Dohnányi Ernő teljesen áthangszerelte a himnuszt. Tehát a himnusznak két zeneszerzője van, kérem, mégpedig ugye Erkel Ferenc és 1938-ban Dohnányi Ernő, aki létrehozta azt a általad kifogásolt, sokkal lassúbb, sokkal melankolikusabb himnuszt, amit ez idő szerint is úgy éneklünk. Na most hát ugye közben aztán jött a kommunizmus, mindent megpróbáltak, hogy a himnuszt lebírják váltani, és hát ugye itt van a himnusznak ez a fantasztikus ereje, hogy nem sikerült az önkényuralom idején, ugye megmaradt a tanácsköztársaságot követően is. Eljött a kommunizmus ideje, ezen belül a Rákosi korszak, majd a Kádár korszak, itt is mindent elkövettek annak érdekében, hogy az Istent emlegető nemzeti ima az ne legyen, és mindenkünk egészen más, aktuálisabb himnuszunk legyen, és hát ezek közül ugye az egyik legérdekesebb anekdóta, és nem is anekdóta, ez valóban megtörtént. Tehát a szereplők erre visszaemlékeztek. Kodály Zoltán, illetőleg Illyés Gyula kapott egy fölkérést Révai Józseftől, a korabeli kultúrpápától, tehát ugye Rákosi közvetlen jobbkezétől, kulturális jobbkezétől, hogy kellene írni egy rendes himnuszt, ami hát ugye a szocializmus követelményeinek sokkal jobban megfelel, és Kodály Zoltán, aki hát azért meglehetősen morózus is tudott lenni, oda vakkantotta szószoros értelmébe Révainak, hogy minek jó ez. Illyés Gyula némileg másként emlékszik, de a lényeget illetően maga is így emlékszik, hát Illyés Gyulának lett volna a feladata, ugye, hogy a verset, a szöveget megírja hozzá. Tehát túlélte a Rákosi kort. Na most ugye jött a Kádár korszak, hát ott sem nagyon örültek ennek a féle nemzeti imának, túlságosan sok áthallást véltek fölfedezni benne, ugye féltették Kádárnak a személyét, aki hát azért mégiscsak a magyar történelem egyik legnagyobb hazárulását követte el, és akkor azt a módszert találták ki, hogy a himnusz, aki most már hát ugye minden józanul gondolkodó ember számára nyilvánvaló volt, hogy leválthatatlan, ezért elhagyták a szövegét, és csak a zenéjét játszották.
Meglepő megoldás.
A zenéjét játszották, és akkor hát természetesen, ahogy enyhültek a viszonyok 70-es, 80-as évektől, ugye visszatért a szövegnek az éneklése. Még amit föltétlenül szeretnék megemlíteni, hát rengeteg minden érdekesség van még a himnusszal kapcsolatban, hogy 1989-ben a rendszerváltás időszakában, amikor gyakorlatilag egy új alkotmányt hoztak létre, 1989 évi 31-es törvény, hogyha jól emlékszem, és hát ugye máig megbocsáthatatlan módon azért ennek a törvénynek változatlanul meghagyták az eredeti megnevezését, hogy 1949 évi 20-as törvény, ami egy oroszok által ránk oktrojált alkotmánynak volt az elnevezése. Nos, ebben az alapvetően átformált alkotmányba belevették, hogy Magyarország himnusza, kölcsei, költeménye Erkel Ferenc megzenésítésében, és ugye ez a magyar himnusz, és ezt aztán utána az alaptörvény 2010 után ezt a rendelkezést átvette. Tehát most már jogszabály is szól amellett, hogy mi a magyar himnusz, ami egy érdekessége is, hát ugye a könyv szépen foglalkozik ezzel, hogy akkor most Erkel Ferenc által megzenésített kölcsei költemény, de hát az Erkel Ferenc nem így zenésítette meg a himnuszt, Dohnányiról nincs szó sem az alaptörvényben, sem az azt megelőző alkotmányban, úgyhogy változatlanul itt vannak a nyitott kérdések, amelyek föltehetően még igen hosszú időn keresztül vitára adhatnak okot.
Mindenképpen örülök ennek a befejezésnek. Egyrészt sokat emelkedett a szememben a himnusz, hogy ennyi minden segítséget nyújtott a magyar szíveknek a hosszú vérzivataros elmúlt 200 éven keresztül különösen. Illetve hát nagyon örülök, hiszen az Erkel Ferenc féle vidámabb himnusz talán egy vidámabb jövőt vetít elénk. Nagyon köszönöm a könyvajánlót, köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Dr. Téglás Péter könyvajánló rovatában voltak. Nyári Krisztián legfrissebb könyvéről, Általad nyert szép hazát című könyvről mesélt nekünk, mely a magyar himnusz történetéről. Nagyon-nagyon sok érdekességet villantott fel előttünk, amely nagyon aktuális, hiszen itt vagyunk a Kultúra napja közelében, amely többek között Kölcsei Ferenc himnusz című költeményéhez kapcsolódik. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.